A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Magasztaljuk énekszóval a mi Istenünket, Isten tiszteletünk kezdetén. Fennállva énekeljük a 165. dicséret első versét, amely így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéjét, amint az írva található Mózes első könyvének 22. részében, a 12-től a 18-ig terjedő versekben. A Szent Igét leülve, illő figyelemmel hallgassa a gyülekezet, amint az írva található Mózes első könyvének 22. részében, a 12-től a 18-ig terjedő versekben. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utóidat is, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, áldott légy, hogy itt vagy közöttünk, és hogy valóban minden csendre térve, mi is elcsendesedve most lábaidhoz hullhatunk. Áldott légy, hogy itt lehetünk veled, hogy nem mehetünk ki ebből a napból nélküled, a te szavad nélkül, és úgy, hogy hálát ne adnánk neked mindenért. Áldott légy véghetetlen szeretetedért, amellyel gondoskodsz földi életünk tőled rendelt céljainak elnyeréséről, és a szívünk nyugalmának, lelkünk üdvösségének megnyeréséből. Így adunk hálát az elmúlt ajándékaiért, testületünk eledeleért, ígéd áldott üzenetéért, a napi betevőért, a ránk bízottak körében, a találkozások fölöttéd való öröméért. És így adunk hálát mindenség Ura, megtartott életünkért. Kérünk, bocsásd meg, ha engedetlenek voltunk, ha megoldottuk kötéseidet, amelyekkel bennünket egybe kívántál fonni. Kérünk, könyörülj rajtunk. De köszönjük, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket a hitben elöljáróinkra, az ősatyai engedelmességre, mely a te akaratodat még legféltettebb gyermeke fölé is emelte, szentül fogadta és hitte, amely nem tagadott meg tőled semmit és senkit, még a legszeretettebbet sem, végsőkig gyalogolva a határtalan hűségben. De áldott légy, Urunk, hogy felragyogtattad a te napodat akkor ott Ábrahámnak, a Moria hegyén, és szíveiben örvendezhetett kegyelmed láttán, ahogy a hite kiállta a nagy próbát, és ahogy mentő szeretetedben eltekintettél az ő fia áldozatától. De mennyei atyánk, nem tekintettél el te magad a te egyszülött fiadétól. Áldott légy, örökkévaló Istenünk, aki nem tagadtad meg fiadat e világtól, hanem áldozatul adtad, hogy nekünk örök életünk legyen. Ezért kérünk, hogy szent lelked járja át ma szívünket, taníts bennünket, hogy méltók legyünk beteljesedő ígéreteid várományosaként, fiakká növekedni, hogy megláthassuk mi is a te áldott napodat. Így kérünk mindenség, Uram, hogy a te lelked áldó közelségében szenteld meg ezt az órát. A te szent neved dicsőségét kérünk, hallgass meg minket. Amen. Helyünket elfoglalva, az ige hirdetésre készülve, hallgassunk meg egy orgona szolgálatot.
Thank you.
Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérlem, hogy szólni szeretnék, írva található János evangéliumának 8. részében, a 48-tól az 59-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található János evangéliumának 8. részében, a 48-tól az 59-ig terjedő versekben. Azután így szóltak hozzá a zsidók, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámat. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Szeretett testvérek, ami Urunk Jézus Krisztusnak földi élete, tanítása, valamennyi megnyilvánulása, döntő jelentőséget hordozott, mégpedig egy kérdésnek döntő súlyát, kinek mondják az emberek az emberfiát. Ő maga teszi fel ezt a kérdést a tanítványok felé, és nevezi magát messiási küldetésének legnagyobb méltóságaként emberfiának. És ennek a döntő kérdésnek a megválaszolására voltaképpen nem is neki magának van szüksége, hanem annak a világnak, amelybe ő véghetetlen szeretetével megérkezett. A hívő ember egész élete erre a kérdésre felelet, a saját életét, az egész világot hitben ezen a messiási öntudat meggyőző erején keresztül látja. Amikor Jézus a tanítványi körben felteszi ezt a különös kérdést, kinek mondják az emberek az emberfiát, akkor különösebbnél különösebb válaszok érkeztek. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. A tanítványok bizonytalan válasza hűen tükrözi a Jézus személyére vonatkozó köztudatot. De mindeközben elhangzik a hitvallásos tanítványi öntudat is. Hát ti kinek mondotok engem, Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezzel szemben a mai kalauz szerinti felolvasott újszövetségi ige szakaszunkban Megdöbbentő módon a Jézust körülálló zsidók megfordítják a kérdést, és anélkül, hogy a szívükben egy pillanatig is érlelték volna ezt a kérdést, kinek mondják az emberek az ember fiát, ők ezzel nem bajlódnak, fordítanak a kérdésen, és neki szegezik, kinek tartod magadat. És Jézus, ami Urunk, végtelen szelíd tekintetével engedi ezt a helyzetet, megengedő szeretettel, engedi, hogy ez a kérdés elhangozzék akkor és ott, kinek tartod magadat. Hogy visszavetüljenek rájuk ezeknek a szavaknak súlyos árnyéka. És az ige tükréből, ha ma más nem is hullana ránk vissza, szeretett testvérek, csak ennyi, kinek tartod magadat, talán az is eszméltető volna. Ebben a járványos világunkban ugyanis talán éppen időszerű ezen a februári estén is, hogy szembesüljünk egy ilyen különös kérdéssel. A próbatételek idején, amikor az ember már alig várja, hogy visszatérjen az élet, abba a körforgásba, ami körülbelül egy évvel ezelőtt volt, talán reménységgel tervezzük az érvényesülésünknek a kibontakozását, karrierünk hogyan továbbját, és akkor joggal jöhet az ember felé egy ilyen megállt parancsoló kérdés. Csak hogy legtöbbször ezt a kérdést olyankor szokták föltenni az emberek egymásnak, amikor valaki többre tartja magát annál, aki. A próbatételek ideje jön ránk, és talán ebben is vagyunk, e pillanatban is, csak a mindenható Isten tudja, kinek mit bír el hite, mit bír el a szeretete. Vajon fel lehet-e készülni egy próbára? Fel lehet-e készülni egy próbatételes korszakra, egy ilyen sorozatra? Hogyan vértezi fel magát a ma embere? Azt kell mondjam, szeretett testvérek, hogy ez nem csak a mára vonatkozik, hanem minden időkre. Már Ábrahámnak a nagy próbatételén látjuk, hogy technikailag íme minden készen volt. Megszólította őt az Isten, hogy induljon a Moria hegyére, szeretett fiával, Izsákkal, mutasson be áldozatot, égő áldozatot. Minden készen volt. Ott volt a fa az áldozathoz, ott volt a gyermeki engedelmesség, mert ez a szóra hajló gyermek tudta, hogy amit az ő édesapja mond, az jól van mondva. És ott voltak a szolgák, akik kísérték őket, és a tisztelettudó fia hátára tette az ősatya a fát, és még ott volt a pogány környezet emberáldozatos, örvénylő szokása, valahol ott az emberi elme hátsó zugában, de Isten bizonyította, hogy ez tilos, hogy ez számára nem kedves, hogy ő ilyet nem kér, meg is állította Ábrahámot a próbatétel tetőfokán. Hogyan lehet felkészülni a mai világunkban egy próbatételre? Egy különös próbára. Nem elsősorban a hirtelen anyagi biztonság megteremtésével. Látjuk, hogy némelyek ebben munkálkodnak, hanem az Istenben hitáltal kapott lelki biztonság megadásával. Sokféle körülmény vesz bennünket körül, talán nincs is egyforma közöttünk, kinek-kinek élete önmaga mégis. De egy vágy fűt valamennyiünket, hogy egy lelki biztonság vegye körül családjainkat, ez lengje be a szeretteink szívét, ez a lelki biztonság legyen az egyháznak, a gyülekezeteknek, az Isten népének, az a biztos záloga, az a bizalmi tőkéje, amely meg tudja tartani az életet. Lelki biztonság az elsődleges. Hogyan lehet erre ajtót nyitni, hogyan készülhetünk a lelki biztonságra. Egyetlen egy mérföldköve van Ábrahám életén, látjuk, ez pedig az Istennek való engedelmesség. Hogy engedelmesen indult Isten szavára, és ő ezt az engedelmességet tudja megáldani további lehetőségekkel az övéi számára. Sok hívő ember életéből hozhatnánk példát erre, hogy a nagy próbák idején, a különböző nélkülözések közepette, az engedelmesség mentő szeretete hogyan vitte át őket az életen, és hogyan vitte át őket a halálon. Ilyen volt például Csiha Kálmán, erdélyi református egyházkerületünk 44. püspöke, legyen áldott az emléke, aki Fény a rácsokon című börtön vallomásaiban csodálatos módon leírja az emlékezéseit 1957-ben 10 évnyi kivételes börtönre, szigorított börtönre ítélték fel nem jelentésért. Aztán amnesztiát kapott 6,5 év után, de erről a 6,5 esztendéjéről csodálatos módon tesz tanúbizonyságot. Hogyan élt ő ott a lehetőségekkel, azon a néhány négyzetméteren, a börtön rácsai között. Hogyan szűrődött át minden egyes alkalommal a fény, a tökéletes szeretet Isten maga. Leírja, hogy nem volt egy elszalasztott perce sem, folyton igék tódultak az emlékezetébe, amikor papokat, lelkipásztorokat közös zárkába zártak, akkor áhítatokat tartottak emlékezetből, igéket idéztek, nyelveket tanultak, maga a főtiszteltű püspök úr a cipő nyelvét kivette a cipőjéből, azt egy kicsike darabka szappannal megnedvesítve, egy kis fal mezet kaparva rá, napi 30-40 szót a párnájából kihúzott szalmaszállal ráírt, napi 3-4 ilyen cipő nyelv tudást szerzett, megtanult. Minden egyes nap végén letörölte. Aztán volt olyan vasárnap, hogy amikor kimehettek az udvarra, nyilván felügyelet mellett, akkor széllyel ültek, mint mi most, mintha beszélgettek volna, és valamiféle marmaládéból kavartak bort vízzel felegyítve, a gramnyi, pár gramnyi kenyér betevőjük volt az úrvacsorai kenyér, és tiszta lélekkel tértek vissza a barakokba. Szeretett testvérek, minden nehézség feloldódik a hitben, az Istennek való engedelmességben. Olyan csodálatos életünk van, szép életünk van nekünk hívő embereknek, bármilyen körülmény is köszönt ránk. És ezzel szemben az Istennek hátat fordító élet, engedetlen, magát megmutatni kívánó, kérkedő élet, hiszen úgy élünk, úgy beszélünk, úgy öltözünk, hogy bennünket szeressenek. Ilyen önző az ember, a teremtett ember, aki szabad akarattal érkezik erre a világra. De aki tudatosan fordít hátat az Isten engedelmes szavának, hívó szavának, akkor éppen úgy másokat akar befolyásolni, mint a mai korunkban divatos influencerek. Amióta az első szüleink az Éden kertjében a bűneset után elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között, az elszalasztott lehetőség szégyenét is megéljük. Mert a bűnnel beköltözött a szégyen az ember világába, és az Isten elől való elrejtőzés rettenete. Az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember annak ellenére, hogy figyelmeztette őt Isten, szabad akaratában többnek hitte magát, mint aki. Azt gondolta, elbírja ennek a súlyát, és engedett a kísértőnek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. És noha ott az Éden kertjében az ember elszalasztotta az örök boldogság áldott lehetőségét, a Teremtő Isten mégsem mondott le róla. Az egész földi életünk ennek az Istennek való engedelmesség lehetősége. Ahogy a zsidókhoz írott levélben olvassuk, mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Kinek tartod magadat? És olyan jó, hogy az Isten válasza mindig magasabb a miénknél. Egyszer valaki elvitte a családjához bemutatni leendő feleségét, és a vőlegény bátyja azt kérdezte a mennyasszonytól, mi az pontosan, amit ebben a fiúban látsz? Az pedig elmosolyodott, és azt mondta, hogy Isten kegyelméből az a felnőtt ember lett a te testvéred, aki szeret engem. Az Isten úgy lát bennünket, hogy a múltunkból már látja a jövőt, ahogyan a keresztényeket üldöző, öldökléstől lihegő Saulban már látta Pál apostolt, aki majd megírja a szeretet himnuszát. Ő maga így ír, azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik hisznek majd benne, és így örök életre jutnak. És az apostolnak pálfordulatos életében benne van a mi megforduló, Krisztusban megújuló életünk lehetősége is. Az Isten ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. És az Úr Jézus nem először veszik körbe a zsidók ilyen vita lelkülettel, és ezek arra valók, szeretett testvérek, hogy minden egyes vitában, amiben beleáll a mi Urunk, valamiféle krisztológiai tanítást, valami óriási teológiai tanítást hagyjon ránk. Ők a zsidók, akik kötik magukat a Krisztushoz méltatlan lelkületükhöz, és különös módon elszalasztják azt a lehetőséget, hogy itt van Isten köztünk, ahogyan énekeltük, hogy itt van, hogy ott van közöttük Isten. Sokféle elszalasztott lehetőséget él meg a ma embere is. Kudarcokat élünk meg az Isten akaratában való belenyugvás nélkül. És az elszalasztott lehetőségek, ha nem helyén kezeljük, hanem a legfőbb konzulenshez megyünk vele, vezethetnek az elrejtőzés mély depressziójába is. Ilyen egy viszonzatlan szerelemben egy esőverde ablakra tapadva zokogó fiatal, mint elszalasztott lehetőségben, ahogy kesereg, de az a másik, aki szívéből azt mondja, azzal szeretlek, ha engedlek, ha megtalálod a boldogságodat mással, akit Isten neked teremtett. Mert én nem tartom magam többre annál, aminek Isten teremtett. Aztán ott van a tucatnyi beadott önéletrajz, munkahely keresés kapcsán, elszalasztott lehetőségek, fellengzős dacolások, amikor sokra tartjuk magunkat, aszerint, hogy ki minek gondolja magát, de a hívő ember megimádkozza, és úgy kezdi, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Csak annyit adj, Uram, hogy téged szolgálhassalak. Sok-sok elszalasztott lehetőség, kétféle pólusa között bolyong az emberi élet. Van, aki sokra tartja magát, és nem megy Istenhez, és van, aki magát megalázza, és kíván semmivé lenni, hogy Krisztus legyen minden, mindenekben. De a mi Urunknak szíve tükrén megtörik ez az őt megvető kérdés, te kinek tartod magadat? Jézus nem véletlenül vezette tanítványait Jeruzsálembe, a kultusz fővárosába. Egyre fokozódik körülötte az érdeklődés, és a vele szemben állók egyértelműen ezt úgy élték meg, mint aki az ő hatalmukra, kényelmes életükre tör. Egyre fokozódott tehát az írástudók és a farizeusok ellenszenve Jézus iránt. Csak hogy ez nem egy hirtelen harag volt, hanem egy fokozatos, építkező gyűlölet, sok-sok elszalasztott lehetőséggel a hátuk mögött. Olyan messzi jutnak el, hogy egyenesen az igénk végén látjuk, gyilkos indulat zuhog alá a szívükön. Jézust el kell fogni, meg kell ölni, amilyen törvényes gyilkossággal csak lehet. Önteltségük egyik oka, hogy a zsidó nemzet büszkesége volt, és ezért a jellemük meghatározója, hogy ők Ábrahám leszármazottjai. Ahogyan nem egyszer skandálják, Ábrahám magva vagyunk, és soha nem voltunk egyetlen ember rabságában sem. Ezért veszik a bátorságot, hogy metszül hangon vádolják Jézust, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? És ezzel szeretett testvérek, hogy ezt kimondják, azt sugalják, hogy Jézus egyáltalán nem Ábrahám leszármazottja, nem zsidó, alig, hanem a legmélyebb megvetés kifejezése volt, ha valakit a zsidók lesamaritánusoztak. Egy másik alkalommal már szóltunk itt erről a helyről, egy ige hirdetés kapcsán a zsidó megvetés jeléről, ahogy a Máté evangéliumának 5. része 39. versében emlékeznek a testvérek, ha valaki megüt téged jobb arcod felől, tartsd oda a másik arcodat is. És amikor ezt hittanórán kicsit vidáman gyakoroljuk, jelképesen gyakorolják a gyerekek ezt az igét, akkor ugye egy jobbkezes ember valakinek a jobb orcáját csak visszakézből tudja megütni. Ráadásul a zsidók kezén pecsét gyűrű is volt, ez volt a legmélyebb megvetés jele. És azután voltak más megvetések is, amit itt halljuk az igében, ha valakit samáriainak neveznek. Vagy tovább menve, azt mondják Jézusnak, ördög van benned. Egy ellentámadásba csapnak át az előző versek nyomán, ahogyan Jézus az ördögi megszállottságukra utal, de nem azt mondja Jézus, hogy ördög van bennük, hanem olyan megszállottak, hogy a tetteik ezt igazolják. De az ellenszemüket egy visszakérdésbe becsomagolva, reszkető szemrehányással mondják mindezen szavakat, hogy samáriai vagy te, nem jól mondjuk, ördög van benned. A zsidókhoz írott levél emlékeztet majd erre, gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csükkedjetek. Íme ez is az Isten elől rejtőzködő ember képe, aki azzal védekezik, hogy támad. Aki rágalmaz, aki maga a személyes sértése, szitkok tomboló vihara. Életének egyetlen mencsvára a szavak roppant ereje, amivel nekifeszül képzelt akadályoknak, tulajdon ereje teszi tönkre, emészti fel az előtte álló megtestesült lehetőséget. Jakab levelében ezt olvassuk, ne rágalmazzátok egymás testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. És Jézus szeliden válaszol, nincsen bennem ördög, szó nincs arról, hogy ő nem samáriai, nem emeli fel ezt a vita szálat, nem kap bele népek megítélésébe, megkülönböztetésébe, hanem így folytatja, tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Az atya lesz az, a mennyei atya. Elmondja, hogy ő az, aki az egész életét, tanítását, az egész földre jövetelét, a mindenség Betlehemébe való érkezését egyedül az atya dicsőségéért teszi. És ezek után valami hangsúlyosat kíván a szívükre helyezni, mint már annyiszor a kétszeres ámen, ámen következik. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Ez a nem lát halált kifejezés egy hebraizmus, 89. Zsoltárban is, és más 49. Zsoltárban is szerepel. Van-e olyan ember, aki életben maradhat és nem lát halált? János evangélista azonban nem a fizikai halálról beszél, amiképpen az ott álló zsidók félre is értik Jézus szavát, hanem arról, hogy aki követi az ő igéjét, megtartja az ő beszédét, az nem ízleli meg a halált soha. Hadd idézzem Luther magyarázatát erről. Figyeljük meg jól, az Úr Jézus különbséget tesz a halál és a halál meglátása, megízlelése között. Meghalni valamennyien meghalunk, de a keresztény ember nem lát, nem ízlel halált. Vagyis úgy megyünk át minden ember útján, minden élők útján, a halál fizikai kompetenciáján, körülményein, ahogyan az az Úrnak kedves, ahogyan azt ő elrendeli mindannyiunk számára, de a hívő ember nem ízleli meg a halál keserűségét, hanem átlép az örök élet édességébe. És a zsidók belekapaszkodnak ezekbe a szavakba, miféle vita kultúra ez. Most már tudjuk, hogy ördög van benned, Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, nem ízleli meg a halált soha. Elszalasztott lehetőség megkérdőjelezni Krisztus dicsőségét. Addig a következtetésig jutnak, hogy Ábrahám és a proféták is meghaltak, és ez nyilván valami démoni hatás, hogy Krisztus ilyet mer kijelenteni. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál. Kinek tartod magadat? Még 50 éves sem vagy, folytatják később, hogyan mer Jézus ilyeneket mondani. Micsoda Isten káromlás, büszkén vallják magukról, hogy ők Ábrahám fiai, Ábrahám testi gyermekei, de Jézus mindegyre felhívja az ő figyelmüket, hogy nem lelki gyermekei. Mintha lehetne ezt érdemként felemlegetni. Mai világunkban, hogy én például kinek vagyok a kereszt anyukája, vagy az én keresztapukám presbiter, vagy az én apukám püspök volt, és most csak mondtam ilyen példákat, mintha ezt feljogosítana bárkit arra, hogy valamiféle előnyhöz jusson származása okán. Nem attól lesz valaki nagyjá, hogy kitől származik, hanem hogyha tudja azt annak a valakinek az emlékét, a hitét továbbvinni az életében, az lesz igazán nagyjá, aki tud kicsit maradni. Jézus pedig azt mondja, hogy az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült. Nagyon röviden hadd foglaljam össze, hogy az Ószövetség és az Újszövetség között van az intertestamentális kor, 400 esztendő körülbelül, amit felölel, úgy is szokták mondani, hogy a hallgatás évei. De azért vannak intertestamentális irodalmaink, amelyek beszámolnak arról, hogy a zsidóságban volt egy várakozás, mely szerint Isten nem csak megjelentette Ábrahámnak a jövőt, de saját utódaiban már érezte, megpillantotta a messiás ígéretét, és ez egyfajta várakozással, váradalommal, eszkatológikus örömmel töltötte el. Újjongott Ábrahám, hogy megláthatja az én napomat. És akkor szólna gúnyosan, 50 évesen vagy és láttad Ábrahámot. Hány éves vagy te? Hát többet felejtettünk mi már az életünkből, mint amit te valaha megtapasztaltál. A zsidók képtelenek megérteni az isteni igazságot. És akkor megcsendül Jézus isteni önkijelentése. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ez az a kijelentés, az én vagyok, amely végighúzódik a Szentíráson, amikor Isten megnevezi magát. Csodálatos kijelentés. Ő a megvetett, az elutasított emberfia, akit egyre csak gyaláznak, ott van közöttük, és akármilyen gonosz szívvel akarják őt elvetni, megtehette volna, hogy most rögtön távozik, de ő nem mulasztotta el kijelenteni önmagát. Mentő szeretetével él ezzel a páratlan lehetőséggel, a legnagyobb ellenségei előtt, akik viszont nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Az Isten ellenes indulat a legnyilvánosabb őrülettésűek. Köveket ragadnak, és egy régi törvény lenyomatával a szívükben, mint Isten káromlót itt és most azonnal meg akarják kövezni. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. A hogy hogy történt ez az elrejtőzés. Valamiféle természetfeletti láthatatlanságba burkolózott a mi urunk. Azt tudjuk, hogy a kövek nem érték az ő testét. Átmenve közöttük, távozott a templomból. Krisztus ellenségei mégsem tehették meg azt, amiben vágyaik fűtötték őket, mert még nem jött el az ő órája. Az a gyilkos indulat még várat magára a keresztje tövében, hogy meghalljon ő érettük is, és mi érettünk is a Golgotán. Szeretett testvérek, láthattuk, hogy az Istennel szembe menő ember szívét milyen szégyen feszíti az első elrejtőzésnél az Édenben. Láthattuk a zsidók vitájában, hogy milyen indulatig képes elmenni az Isten elől elrejtett szív, és hogy mégsem tud egészen elrejtőzni az ember az Isten elől. De ennek az igénknek a legfájdalmasabb üzenete az elrejtőző Isten képe. Nincs szomorú a semmire sem lelt élet, a hasztalan napokat látó élet elszalasztott lehetőségénél, amikor egyéni életekben, családban, közösségben inkább elrejtőzik az Isten, semmint hogy az ember neki feszülő indulatával hadba szálljon. És nincsen személytelenebb csönd a látható egyházban, hogyha láthatatlan az Isten. Szeretett testvérek, ragadjuk meg áldott lehetőségeinket hitvalló életünkben, az Úr imádatában, egymás szeretetében, bocsánatban, mert minden emberi elszalasztott lehetőségünk ellenére, ami Urunk felragyogtatja mégis a kegyelmét a benne bízóknak, ahogy Ezékiel könyvében ígéri, és megjelentem magamat közöttük. Így legyen. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk mai ígédért, amely élő és ható. Köszönjük, hogy áldott szavad most is utolért bennünket, előle el nem rejthetjük a mi szívünket, hanem a te lelked az, aki megnyitotta azt, és igazságot bevilágította. Szentlélek Isten, áldott légy, hogy jöhetünk mindig hozzád bűnvallón, ember voltunknak önös állapotában, a sajnálatos szabadosság mondhatatlan lehetőségével, de áldott légy, hogy így állhatunk előtted ma is, a neked való engedelmesség kimondhatatlan hajlandóságával is. Áldott légy bűnbocsátó, megváltó szeretetédért, felénk való irgalmadért, az élő hit ajándékáért, amely foglalata a veled való drága közösségnek. Köszönjük, hogy így óvsz meg bennünket a bűnben való elrejtőzéstől, a szeretetlenség minden szégyenétől, rágalmazástól, megáltalkodott indulatoktól, és áldott légy, hogy a benned elpecsételt életet nem hagyod meginogni. Mert megvalljuk előtted, Urunk, hogyha kicsit is megbicsaklik a mi hitünk, akkor bizony labilissá válik a család, a házassági vagy munkahelyi közösségi kötelék is. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, segíts meg minket tisztes, szép életben, hogy soha ne kelljen elrejtőznöd előlünk, és kérünk, hogy lépj be az életünkbe minden egyes napon, hadd ismerjünk meg még jobban, hiszen a tudás hovatartozást is jelent. Kérünk, hogy lelkeddel adj áldott belátás, hogy nincs más út, csak a tiéd, aki a Golgotán feltártad szívedet a világnak, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt megváltó szereteted. Köszönjük, ha nyitott szívű gyermekeid lehetünk, ha így hordozhatjuk egymás terhét gyülekezetben, közösségeinkben, hogy kitölthesd ránk gyógyító erődet. Könyörgünk azokért, akik elszalasztott lehetőségeikben még nem ismerték fel benned szabadító Krisztusokat. Könyörgünk testi és lelki betegeinkért, hogy ajándékozd meg őket a bizonyossággal, megjelentem magamat közöttük. Így adj erőt áldásoddal a gyógyítóknak, a szép rend vigyázóinak. S könyörgünk mindenségére a gyászoló testvéreinkért, hogy áld meg őket az örök élet reménységével, hogy akik benned élnek és benned halnak, nem ízlelik meg a halál keserűségét, hanem csak az örök élet édességeit. Könyörgünk szeretteinkért, gyülekezetünkért, népedért, a benned való lelki biztonság ajándékáért. Kérünk, hogy nyugodjék meg rajtunk a te áldásod. És kérünk ezért a mai élő világért, hadd legyen a kereszténység, az újjászületés gyógyító titkos ereje e világban. Így áld meg népünket határainkon innen és túl. Te tedd diadalmassá a szívünkig hatoló elköteleződést is, a te örökkévaló igazságod mellett, engedelmes szívvel. Így kérünk mindenség, Ura, hogy a te áldásod jöjjön és kísérje egész életünket, míg nem lábaidhoz nem hullunk az örök mennyei dicsőítésben. A te szent nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség örökön örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket helyüket elfoglalva hallgassuk meg. Isten iránti hálával köszönjük mindazoknak, akik részt vettek ma délelőtt a véradásban. Talán emlékeznek a testvérek, hirdettük az utóbbi hétvégeken, hogy ma 9 és 12 óra közötti véradásra volt lehetőség. Isten áldja meg az ő felajánlásukat. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira. Szerdán felnőtt fiatalok gyülekeznek este 7 órai kezdettel. Csütörtökön 5 órára várjuk bibliaórára a testvéreket. Pénteken kisifi lesz 4 órakor, és vasárnap a szokott rendszerint délelőtt 10 órakor és este 17 órakor Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a testvéreket. Az adóbevallás időszakára is emlékeztetem szeretettel a testvéreket. Tetszene tudni, hogy évről évre szeretettel várja egyházunk a felajánlásokat, az 1%-ok felajánlását. A Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066, illetve az Így élünk kiadványunk, amely a kiáratnál átvehető. Hátulján látható két civil szervezete is a gyülekezetnek, a Maller Kálmán templomért és iskoláért alapítvány, illetve a Soproni Calvin körnek az adószáma, amelyre szeretettel várják a felajánlásokat. Isten áldja meg a gyülekezetet, ami Urunk legyen a gyülekezet őriző pásztora, és így énekeljük Isten tiszteletünk végén a 425. dicséretünknek első és utolsó versét, Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved. A 425. dicséret első és utolsó versét énekeljük, majd nemzeti imádságunk.